Következik Farkas Pál tanítása a sétáló meditációról. Elhangzott Bajnán a Tanszigete közösség elvonulásán.
Fél lótusz. Gyakorlati tanácsok a meditációhoz.
Néhány szót a sétáló meditációról, arról, hogy hogyan is szokták gyakorolni a Theraváda tradíció szerint. Ahhoz, hogy ebbe belekezdjek, egy pár szót érdemes szólnom az éber tudatosság megalapozásának gyakorlatáról, báli nyelven a Szatipatána gyakorlatáról, talán így is ismertném melyikőtöknek, amelyik a buddhizmus egyik nagyon fontos, talán azt is mondhatnám, hogy legalapvetőbb gyakorlata. Ez a gyakorlat négy területen próbálja megalapozni szilárdan az éber tudatosságát a gyakorlónak. A test a legkézenfekvőbb és a legdurvább ezek közül, a legnyilvánvalóbb, és ezért talán a legkönnyebben követhető gyakorlatok ugye ezen a területen vannak. Ezen kívül az érzések területén a tudatállapotok, vagyis mondhatnám az érzelmek területén, és a dhammák, vagy tudattartalmak területén vizsgálódik ilyenkor a gyakorló, és ezen a területen igyekszik az éber tudatossága segítségével egy olyan összeszedett állapotba jutni, hogy a belső és külső dolgokat egyaránt a valóságnak megfelelően lássa, úgy lássa, ahogyan azok valójában vannak, ne pedig valamiféle vágyakon vagy ellenérzéseken keresztül, ne valamiféle torzító szemüvegen keresztül, vagy pedig ne aggasson rá a képzeteivel, az elképzeléseivel olyasféle dolgokat, amik nincsenek jelen. Úgyhogy amikor a sétáló meditációt végezzük, ugye tulajdonképpen akkor is a Szatipatána gyakorlat körén belül végzünk egy meditációt, nevezetesen ugye a test helyzetek meditációjának az egyikét. A Buddha négy alapvető testhelyzetet jelölt meg. Ez a négy alapvető testhelyzet az állás, az ülés, a járás és a fekvés, és ezek közül ugye ebben az esetben a járás, a séta gyakorlatát végezzük. A sétáló meditáció a másik három fajtával szemben, amelyek statikusak, egy dinamikus meditációs fajta, itt tehát a test mozgásban van, nem próbál meg felvenni egy meglehetősen szilárd és rendíthetetlen helyzetet, és ilyen módon végezni a vizsgálódást, ezért vannak olyanok, akiknek eleinte a járó meditáció az nagyobb problémákat okoz, legalábbis a járó meditáció során a figyelem fenntartása, de azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha megfelelően végezzük a gyakorlást, akkor ez a figyelem annyira megerősödik, hogy egy idő múlva már nem terelődik el, annak ellenére, hogy még egyszer mondom, sokkal dinamikusabb meditációt végzünk, mint a másik három esetben. A sétáló meditáció során nagyon fontos az útnak a megválasztása, legalábbis igen ajánlatosnak tartják azt, hogy egy egyenes utat válaszunk, ami se nem túl hosszú, se nem túl rövid. Nem túl rövid azért, hogy ne kelljen újra meg újra megfordulni az úton, és ezzel megzavarni a séta folyamatosságát, és nem is túl hosszú ahhoz, hogy közben az éberség elveszen, hogy közben elkalandozzanak a gondolatok, egyszerűen a különböző látványok, vagy hangok, vagy egyéb külső benyomások hatására. Ezért a legtöbb tanító a körülbelül 15 és 30 lépés közötti útvonalat ajánlja. Vannak olyanok, akik esetleg ennél valamivel hosszabbat. Nyilván függ a gyakorlóknak a gyakorlottságától, attól, hogy milyen mértékben képesek a figyelmet fenntartani folyamatosan. Minél inkább képesek erre, annál hosszabb lehet ez az útvonal. Általában szoktak egy kezdő és egy végpontot felvenni, tehát a legideálisabb az, hogyha ha tudunk egy viszonylag egyenletes és egyenes terepet találni két fa vagy két bokor között, és akkor ezek lesznek tulajdonképpen az állandó távolságnak az útjelzői. A testtartás akkor jó, hogyha egy olyan testhelyzetet veszünk föl az induláskor, amelyik meglehetősen szilárd, mint hogyha egy szilárd álló meditációból indulnánk, tehát a testtartás egyenes, de a térdek nem kifeszítetten egyenesek, a karok sem, a vállakat kicsit hátrahúzva ejtjük le, tehát a mellkast kinyitjuk, a karokat általában előtartjuk, és a két kezet olyan módon helyezzük egymásra, hogy az egyik kézben tartjuk a másik kézfejet, tehát így fújjuk össze magunk előtt. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy inkább magunk mögött. A kezeket jobb nem lógatni, de hogyha valaki oldalt lelógatja, abban az esetben arra kell figyelnie, hogy ne szorítsa az öklét marokba, tehát lazán tartsa az ujjait. Egy picit az állat behúzzuk, ugyanúgy, mint ahogy az ülőtartásnál egyébként azért, hogy a test egyenessége biztosítva legyen, és a szemünkkel körülbelül 45 fokban nézünk magunk elé, ugye ezzel megpróbáljuk annyira korlátozni a tekintetünknek a szemhatárát, hogy ne kezdjünk el fölöslegesen nézelődni a gyakorlás közben, hiszen ilyenkor egy összpontosítottabb feladatot érdemes választani. Az, hogy mi legyen ez a téma, hogy úgy mondjam, az természetesen attól függ, hogy mennyire haladott a gyakorló. Általában leginkább ugye a test figyelésével kapcsolatos, vagy az érzetek figyelésével kapcsolatos gyakorlatot szoktak választani. A leggyakoribb az, hogy a testtartást figyeli az, aki a járó meditációt végzi, illetve hogy a lábnak a lendülését és letételét figyeli. Először csak azt, hogy a láb előre lendül és lekerül a földre, tehát lendül és letesz, aztán esetleg az, hogy fölemeli, lendítja és leteszi, tehát több fázist is megpróbál figyelni. Nyilván az szerint majd, ahogy kifinomul az éberfigyelem. A sétának, ahogy mondtam, van kezdő és végpontja. A végpont, ahol ugye az ember megfordul és újra elindul a kezdőpont felé. Ez egy olyan pont, ahol újra meg újra fel lehet idézni az emberben, vagy az embernek magában azt, hogy mi is a feladat, újra meg újra megerősítheti ezeken a pontokon az éberségét, hogyha esetleg menet közben elveszítette volna. Ugye, ahogy mondtam, lehetséges érzeteket is figyelni ebben az esetben, ugye a talpon felmerülő vagy lábfén felmerülő érzeteket figyeli a gyakorló. És akkor, amikor az ember a kezdő vagy végpontra ér, megáll, és egy pillanatra újra felidézi a gyakorlatot, tehát azt, hogy mi is az, amit végezni kíván, megerősíti magát ugye a gyakorlatnak az alapvető elemeiben, és azután indul el újra, megfordul és, indul el újra visszafelé. Tehát a séta oda-vissza zajlik ezen a bizonyos nem túlzottan hosszú és nem túlzottan rövid útvonalon. Azt is el lehet dönteni, hogy valaki a forduláskor mindig egy irányba fordul-e, vagy ezt tetszőlegesre hagyja. Ugye nem érdemes túlzottan sok mindent szabályozni a séta folyamán. Azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy az előre elhatározott elképzelésnek megfelelően tudja az éber figyelmet megtartani. Még egyszer mondom, vagy például a testnek a mozdulatain, és ebből elsősorban ugye a lábnak a mozdulatán, hiszen az a legjellegzetesebb, vagy a lábom felmerülő érzeteken. Mindettől függetlenül természetesen további a szatipatthánával összefüggő gyakorlatokat is lehet itt végezni, tehát lehetséges az, hogy az ember a test részeit figyeli, például a séta közben, vagy lehetséges az, hogy a test minden mozdulatát figyeli, vagy lehetséges az, hogy a test négy elemből álló voltát figyeli, vagy az, hogy akár a tudatállapotokat figyeli, vagy egy abszurdum, hogy valamilyen tanítás elemen elmélkedik, azon szemlélődik, miközben a meditációt végzi, de eleinte mégis ajánlatos a legegyszerűbb módszereknek az alkalmazása, tehát azt figyelni, hogy a láb előre lendül és letesz, vagy azt, hogy felemelkedik, előre lendül és letesz, és ezt a három fázist megtartani a figyelmünk körében, vagy pedig a lábon felmerülő érzeteket figyelni, vagy adott esetben akár a légzést figyelni, miközben a séta folyik. Úgyhogy azt gondolom, hogy a sétáló meditáció ez egy nagyon jó kiegészítője a másik három testhelyzetben folytatott meditációnak, különösen az ülő meditációnak, hiszen az ülő meditáció egy idő múlva ugye meglehetősen statikus volt, amiatt okozhat problémákat, hogyha túlzottan nagy időtávokat meditálunk ülésben, és ezért mint egy dinamikus ellensúlyként nagyon jó a sétáló meditáció. Nagyon jó olyan szempontból is, ugye, hogy edzi az izomzatot, és a szerzetesek nem véletlenül használták, ugye, hiszen a Buddha szerzetesei általában vándorszerzetesek voltak. Ugye a vándorlása során meglehetősen sok járásra, sok sétára volt szükség, és ehhez is egy jó előgyakorlat volt, meg ahhoz is, ugye, hogy eközben a séta közben képesek legyenek fenntartani változatlan az éber tudatosságot, tehát hogy ne abból álljon a gyakorlat, hogy az ember megáll, nézelődik, hallgatózik, figyeli a körülötte folyó dolgokat, stb. Ami nem jelenti azt természetesen, hogy ezeket nem veheti adott esetben figyelembe, vagy azt se jelenti, hogy teljesen el kell zárnia előle az érzékeit. Ezeket a dolgokat az ember, amik körülötte történnek, tudatosítja, de utána visszatér az alapvető gyakorlathoz, ugye elsősorban arra összpontosít, elsősorban arra koncentrál, ahhoz, hogy meg tudja tartani ugye az eredeti elképzelést, és fent tudja tartani az összeszedettséget ez alatt a gyakorlat alatt. Azt gondolom, hogy emellett ez a gyakorlat segít megint csak hosszas ülő munkát végző embereknek, vagy a szerzeteseknek abban, hogy az emésztésük is megfelelően működjön, hiszen a gyomor és bélműködés nem igazán tökéletes mozgás nélkül, tehát egy olyasféle meditációs fajta, amelyik lehetővé teszi ezt a mozgást. Nyilván amikor a szerzetes már, vagy a gyakorló a saját gyakorlatában egy bizonyos fokig eljut, abban az esetben ugye bátran hosszabb sétákra vállalkozhat, és bátran letérhet erről a kijelölt sétaútról. Ebben az esetben ugye általában hosszabb csöndes természetben végzett sétákról van szó, amelyeknek a során ugyanúgy megpróbáljuk megtartani az éber tudatosságot, illetve visszaterelni ugye a tudatosságunkat, hogyha véletlenül útközben elvesztettük volna. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan gyakorlatról van szó, amit az üléssel párhuzamosan, illetve az üléssel felváltva nagyon ajánlatos és jó végezni, különösen elvonulások közben, vagy olyan intenzív gyakorlás közben, amikor sok egyéb testhelyzetben végzett meditáció is sorra kerül. Számos téraváda vonalon a sétáló meditációnak igazán nagy jelentősége van a gyakorlásban. Annyira nagy jelentősége, hogy sokszor a szerzetesek, mikor egy számukra ismeretlen kolostorba érkeznek, akkor egy kicsit körülnéznek az udvaron vagy a környéken, megnézik azt, hogy a sétáló meditációra szolgáló utak milyen állapotban vannak, és hogyha ezek eléggé kitaposodtak, és látszik, hogy rendesen le vannak döngölve, tehát használják őket, járnak rajtuk, akkor azt a következtetést vonják le, hogy itt olyan szerzetesek vannak, akik megfelelő módon végzik a meditációt, tehát sok hagyományos vonal rendkívül nagy jelentőséget tulajdonít a sétáló meditációnak. Hozzátéve azt, hogy ennek a sétáló meditációnak a meghosszabbított formája, ugye a zarándoklat, az, amikor az ember az über tudatosságát már huzamos ideig, vagy igen hosszú ideig képes fenntartani egy meghatározott tárgyon, és hát természetesen az zarándoklatnak emellett még számtalan más célja is van, de az alapja tulajdonképpen az, hogy az ember a sétáló meditációval felkészül arra, hogy járás közben ne terelődjön el adott esetben a figyelem az előre elképzelt tárgyról, illetve képes legyen az ember megtartani a figyelmét, és a gyakorlásnak szentelődni adott esetben egy hosszabb gyalogút közben is. Természetesen itt felvehetők más szempontok is, tehát nem feltétlenül csak így lehet végezni ugye a zarándoklatot az egész úton, de azt gondolom, hogyha végig gondoljátok például, hogy azokat a zarándokutakat, amelyeket például a tibetiek végeznek a Kailás körül úgy, hogy az egész úton tulajdonképpen betődéses leburlásokkal mennek végig, tehát leburlásból mennek leburlásba, és úgy teszik meg azt a körülbelül 40-50 kilométert, akkor azt gondolom, hogy ebből lehet látni azt, hogy fent lehet tartani ezt a tökéletes összeszedettséget és a célra irányulást végig egy hosszabb út folyamán is.
Farkas Pál tanítását hallották a sétáló meditációról. Elhangzott Bajnán a Tanszigetek közösség elvonulásán 2016. februárjában.